Most következik az ötödik generációs hálózatok tervezéséről szóló előadmány. Rettenetesen sokban támaszkodik az előző előadásokra. Nagyon sokat kell visszaidézni, és nagyon lényeges, hogy hol van az, ahol egészen más szemlélet uralkodik, mint a korábbi hálózatokban. Ehhez elég sokféle forrást tettem ide az első diára is, meg majd az utolsó diára is. Ezek között van komplett könyv, amelyik megvehető pénzért is, de letölthető ingyen is, hogyha valaki ezt a hozzáférést választja. Vannak köztük frissebbek, és vannak köztük hagyományosabbak is. Ismétléskör nézzük meg, hogy milyen általános hálózatfejlesztési koncepciók működnek. Ez van a második dián. Bal oldalon látható három darab ilyen függőlegesen álló, az angol szerint sausage, vagy hogy is mondják ők inkább, igen, sausage jellegű, ilyen birslik vagy egyebek állnak, és így állnak a különböző fajta hálózatok egymástól teljesen függetlenül. Mindegyiknek megvan a hálózat része, megvan a szolgáltatás része, megvan, hogy mindegyik vagy telefon, vagy mobil, vagy számítógép, vagy tévékészülék van hozzá, és mindegyikhez külön hálózat tartozik. Ma már sok tekintetben megvan, de a jövőben biztos, hogy nincsenek teljesen elkülönült hálózatok, ettől ilyen hamburger jellegű lesz az egész rendszernek a képe. Egy a lényeg, hogy legyen valami hozzáférő rész, kapcsolódás valami hálózathoz. Vannak a szolgáltatás nyújtók, ez itt a Service and Application Providerek, és mindegy, hogy miféle hálózat van közben. Egy a lényeg, hogy manapság kábeltévéli hálózaton keresztül internetezünk, mobilon keresztül tévézünk, és így tovább. Tehát a maga a szolgáltatás, maga a hálózati hozzáférés már lényegében elválik egy konkrét hálózattól. A hármas számú dián látjuk, hogy hogy néz ki egy hagyományos cellás mobilhálózat, amit hát megnéztünk, hogy milyen szempontok szerint tervezzük. Hát először is az volt, hogy legyen egy biztonságos rádiós lefedés egy cellán belül, tehát milyen méretű a cella és milyen adó teljesítményben működik a bázisállomás, hogy a cella egész területén, még a peremen is, kültéren is, beltéren is legyen kellő térerő a felhasználáshoz. Ez a rádiós kapcsolat, amelyik az előfizetői készülék és a bázisállomás között mindig szabványos volt, mert bementünk akármelyik áruházba, levettünk a polcról egy mobil készüléket, bedugtuk a SIM-kártyát és működött. Tehát ennek mindenképpen szabványosnak kellett lenni, de a hálózatnak az összes többi része az már a hálózat üzemeltető és szolgáltató belügye volt, tehát a bázisállomás és más egységek közötti, hogy milyen specifikáció szerint működtek az egyes dobozok, az egy belügy volt. A másik nyilván nagyon szabványos rész az a gateway funkció, tehát amikor kapcsolódik más hálózatokhoz, más szolgáltatóknak a hálózatához, vagy az internethez, ott megint szabványosnak kellett lennie. És ebbe beleértendő a hozzáférési hálózat is, beleértendő a core network, mások szerint backbone network, a magyar általam kedveltebb terminológia szerint gerinchálózat, amelyik mondjuk egy országon belüli gerincet valósítja meg, és van a lényegében, ha nem is geometriailag vagy geológiailag egyetlen, de logikailag egyetlen gateway funkció, amelyik összekapcsolódik más hálózatokkal és az internetekkel. Ez volt a hármas. A négyes, ez konkrétan a GSM rendszerre vonatkozik. Van a rendszerben egy csomó MSC, amelyik lényegében a kapcsolási funkciót hajtja végre, hogy összekapcsolja a különböző részeket, és van egy gateway MSC, amelyik egy külvilág felé adja a kapcsolatot, és van olyan a gateway, amelyik a másik mobilhálózat, vagy a vezetékes hálózat, és van egy olyan fajta gateway funkció, amelyik az internet fele ad kapcsolatot. És ezen belül, tehát a legvége, meg a legeleje szabványos, az összes többi azt lehet egy cégen belüli megoldás. Na most a rendszer szállítók közül Európában abszolút a győztesek közé tartozik az Ericsson, a Nokia, és újabban a Huawei és egyéb távol-keleti társaságok. Viszont ezek a dobozok kezdenek egy kicsit szabványosodni, ha valaki kír egy közbeszerzést, és véletlenül Huawei-jel, akkor nem lehet azt mondani, hogy most akkor szerkesz át az Ericssonnak a belügyei szerint. Tehát azért kezd azért szabványosodni ez is. De alapvetően nem. Az UMTS, ez már mondjuk egy harmadik generációs mobil, lényegében ugyanezt megtartja, mint látható az ötödik ábrán, és van a long term evolution, tehát ez a hosszú távú fejlődési architektúra, amelyik már a negyedik generációs, és már egész közel van az ötödikhez. Itt is látszik, hogy megvannak a gateway funkciók, de egy kicsit már jobban koncentrál arra, hogy ezek a gateway funkciók egyrészt az internethez, másrészt a többi mobil és nem mobil telefonhálózathoz, és itt lukik ez az IMS, ami azért érdekes, mert itt a tartalomszolgáltatók felé egységesebb interfészt próbál adni. Ez az Integrated Media System, tehát a hivatalos műsorszolgáltatók és a szociális hálózatokban műsor jelleggel megjövő információk és tartalmak szerint Multimedia Subsystem, IMS, Internet Multimedia Subsystem, ez azt mondja, egy olyan alrendszer, amelyik elsősorban a média irányt megy közel. A hetes ábrán, a hetes dián most már előszedek két olyan fogalmat, ami nagyon fontos lesz az ötödik generáció szempontjából. Ez az egyik az orchestrating, és a másik a slicing értelmezése. A slicing az ugyanaz, mint amikor a húst felszeletelik, vagy egyebet, tehát ilyen darabokra szelik, kisebb darabok, vagy a kenyeret, slice of bread, stb. Tehát azt jelenti, hogy az egész hálózatát viszonylag szabványos, egységes kis darabkákra felszeletelik, függetlenül attól, hogy annak a hálózatnak ki az üzemeltetője, és az orchestrating, aminek nincs még magyar megfelelője, az azt jelenti, hogy valaki, mint egy karmester, egy szimfonikus zenekarba mutogatja, hogy ki mit csináljon, meg hogy mikor lendüljön zenére, vagy milyen tempót vegyen. Lényegében ezeknek a felszeletelt kis hálózatdaraboknak, vagy hálózati funkcióknak helyesebben, hogyan lehet összeválogatni egy adott szolgáltatáshoz ezeket a darabokat, függetlenül attól, hogy ki a Vodafone, ki a mobil, Telekom, mobil, ki a Telenor, és így tovább, vagy még inkább, hogy kik ebben az egészben muzsikáló magánhálózatok, tehát olyan fajta hálózatok, akiknek vannak erőforrásai, de nem nyilvános célra használják, de ebben a orchestrating and slicing nevezetű dologban ők erőforrásokat tudnak, hogyha van nekik fölösleges erőforrásuk, akkor bedobni. Na most a végfelhasználók szempontjából egy izgalmas dolog, hogy nekik teljesen mindegy, hogy most milyen hálózati elemeken keresztül jutnak ezekhez az erőforrásokhoz. Legyen valaki, aki biztonságosan megadja. Már előre mondom, hogy a tipikus alkalmazások az önvezető autók, vagy a távsebészet, hogy egy pár ezer kilométerrel odébb lévő doktor egy ilyen manipulátor kezébe lővő szikével metszi a beteget. Ott nem lehet egy kicsit is tévedni, nem lehet késleltetésben, hogy meg közben leöli szegény beteget, hogyha sem a összekötetés, a szolgáltatás biztonsága, sem a késleltetése nem teljesíti azokat a minőségi követelményeket, amik vannak. Most itt megint a hálózatok biztonsága és megbízhatósága című részre lehet utalni, másrészt pedig a minőségi elemek között a késleltetési idő vagy reakcióidő, mert mondjuk egy önvezető kamionnál ez egy olyan eredményt hozhat, hogy a kamion lemegy az útról, vagy átmegy egy másik autón, vagy ilyesmi. A 8-as ábrán egy Nokia feladat megoldás látszik, amikor azt mondja, hogy sok-sok logikai részre szedi ezt a 5. generációs szolgáltatást, és azt emeli ki, hogy ez sokkal több, mint egyáltalán egy rádiós hálózat, hanem van a központosítás, meg a szétdarabolásnak, meg hogy hogyan osztódjanak el az erőforrások, a hálózati elemek, hogyan legyen állandóan frissítve és elemezve a hálózattal kapcsolatos igény, és itt az igények kielégítése, és minden ez programozható legyen. Ez a slicing nevezetű dolog, ez elég huncut. Itt most a 9-es szlájdon egy Ericsson definíciót szedtem elő, és azt állítja, hogy ez a slicing a hálózat üzemeltetőknek a legjobb válasza arra nézve, hogy úgy menedzselje, úgy irányítsa a hálózatot, hogy pontosan megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amit a felhasználók akarnak. Így egy ilyen szétdarabolt, szétszeletelt network, egy olyan logikai networké szedhető össze, és mindenféle erőforrást így optimálisan lehet végponttól végpontig összerendezni. Nézzünk meg itt egy kis videót.
5G will enable new business models and growth opportunities for enterprises. But what role will network slicing play? And how can communication service providers deliver on the needs of different industries? First, let's discuss the options that are currently available. Until now, businesses have largely relied on one shared public network. Public networks are convenient and have wide-ranging coverage. But sharing them with other users can cause latency and bandwidth issues, leading to poor performance. Standalone private networks, on the other hand, don't have these connectivity issues, but they do require higher investment and additional resources to maintain and run. This is where network slicing comes in. It combines the coverage and convenience of a public network with the performance and security of a standalone private network to deliver superior levels of flexibility and speed. It also simplifies the service delivery process, shortening the time to market and time to customer as a result. Slicing is ideal for enterprises that don't want to invest in a standalone private network but need the functionality it provides, or have a standalone private network and need to add wide area coverage. Even basic slicing capabilities can enable a huge number of advanced use cases. So how does the market factor into all of this? 90% of the addressable market is made up of just six industries, which are forecast to grow by up to 46% by 2030, so there is enormous potential here. This is also a great opportunity for service providers. It allows them to define their roles in the network slicing space. By moving beyond traditional segments, more revenue can be captured. However, commercial and technical capabilities both need to be enhanced for enterprises to take advantage of network slicing benefits. Crucially, network slicing can be introduced in various ways. Service providers can stay ahead of the curve by adopting new ways of packaging and pricing slice-based services that benefit both them and their customers. Initially, service providers can begin their network slicing journey with basic slice configurations for selected business opportunities. From there, automation can be increased, allowing tailored enterprise offerings to be designed and delivered at scale with far greater flexibility and efficiency. The era of network slicing is just beginning, and now is the time to take that first step towards realizing its true value.
Igen, tehát tízes szlájdnál tartunk. Itt az egy lényeges dolog, hogy nagyon-nagyon szerteágazó a felhasználóknak a küre. Lehet ez egy egyéni emberke, aki szórakozni, élvezni, tévédni, társalogni, internetezni, stb. Akar. Vannak szállítmányozó vállalatok, vannak egészségügyi alkalmazások, önvezérlő jármű alkalmazások és egyebek, és ehhez nagyon-nagyon sok korábban izolált hálózati előforrást ezekkel a szétdarabolásokkal úgy lehet mindig áruba is bocsájtani, meg szolgáltatni is, hogy ne egy-egy nagy szolgáltató a saját hálózatával, ha nyilvános szolgáltató, ne egy magánhálózat üzemeltető, mondjuk lehet egy egyetem, vagy egy kutatóintézeti hálózat. Egész más forgalmi és igénybevételi viszonyok vannak. Miért ne lehetne ezeket az erőfárásokat megfelelő atomokká, kis részekké rakni, és utána mindig ezt a közös és az együttes igénynek alárendelni. Most itt egész más típusú verseny volt. Eddig hajkurázták a nyilvános szolgáltatók, hogy ki legyen az ő előfizető, ki legyen az, aki nekik fizeti a szolgáltatásnak a díját. És azt próbálják itt bizonyítani, hogy így még a szolgáltatók is jól járnak, mert nem lesz üres járásban, elfekvőben nekik hálózati erőforrásuk, hanem a területben szétszórva is, időben is szétporrasztva mindig olyan elemeket lehet összeszedni, amivel az aktuális szolgáltatási igényt ki tudják. Mik vannak ebben? Hát először is van egy, ezen a tízes szlájdon, ott bal oldalon egy körben, hogy először van a QoS, tehát Quality of Service Management, tehát attól függ, hogy éppen azt a kis hálózat darabkákból összeálló rendszer most abban a szolgáltatásban milyen minőségi elvárások vannak. Nyilván más egy banknak az igénye, nyilván más egy szociális médiában valamit bányászkodó embernek az igénye. Nagyon érdekes a második ilyen cikke ebben a körben, hogy multicellás interferencia management. Tehát azt jelenti, hogy rengetegféle hálózatnak a celláinál azt úgy kell, hogy egymást ne zavarják. Tehát például ugyanabban az irányban, ugyanabban a frekvenciában ne tegyenek oda egymásnak kárt, mert akkor mindenki rosszul jár, nem tudják eladni azt a potenciált, ami a hálózatok együttesében mind megvan. Multimimo, hát ez a multiple input, multiple outputnak egy sokszoros alkalmazása. Ezt láttuk már a Wi-Fi-nél, hogy bizonyos Wi-Fi szabványok lehetővé teszik, hogy sokszorú antennával nagyon rugalmasan lehessen különböző irányba adni és venni a szükséges jeleket, és akár ugyanazt a frekvenciát egy bázisállomás sok felhasználóra szét tudja osztani és föl tudja használni, hogyha ezeket nem körsugárzóként, szektorsugárzóként, hanem keskeny nyalábba sugárzóként adja. Tovább a 11-esre. Ez egy nagyon sokak által idézett ábra, hogy kinek miért jó ez a slicing nevezetű dolog. A baloldali oszlopban van nagysebességű, szélessávú mobil alkalmazások, tehát mindenfélét tudunk a mobilon csinálni. Van egy olyan machine to machine, tehát eszköztől vagy géptől gépig való. Itt a példa az szokott lenni, hogy megérkezik egy nagy óceánjáró konténerhajó a kikötőbe, és van egy daru szerkezet, aki szedi le róla a konténereket, és anélkül, hogy ott embernek bármit kéne csinálni, a hajóról leszedett konténereket rakja szét úgy, hogy egyiket a vasútra, másikat a kamionra, a harmadikat pedig félre, mert tudja, hogy csak 2 óra múlva jön ide az a kamion, akire rá kell tenni. Tehát ez a nincs ember, de nagyon-nagyon összetett dolog, amire megfelelő programokat megírva ez ember nélkül is megy. A következő ebben egy olyan igény van, hogy nagyon kis késleltetéssel álljon rendelkezésre a megfelelő információ, és nagyon megbízhatóan, tipikusan az önvezető autók esete ez ezt jelenti. És akkor a jobboldali oszlopban pedig van a szórakoztatás, internet és a távközlés egyáltalán, a második rekeszben pedig a szállítmányozás, a gyártás, aztán a következőben a önvezető autók, az orvosi távgyógyítások, és megint az egyéb. Na most a ötödik generációs rendszerben lehetnek a széles sávú mobil slice-ok, tehát szeletek, amiket erre lehet jól használni. Legyenek a nagyon masszív, tehát szilárd, megbízható, és a tárgyak internetet, IoT hálózat szeletek. Na most az önvezető autóknál, meg a távsebészetnél ottan a mission critical slice-ok. Tehát a mission critical, mikor a megbízhatóságot mettük, akkor néztük, hogy mekkora kárt tud okozni egy leállás. Hát itt karambolt embernek a levágását, stb. Jelentheti. Tehát ilyen értelemben olyan szeletek kellenek az adott szolgáltatáshoz, amelyik a mission critical kategóriába, tehát ott valami elromlik, akkor borzasztó nagy botrány és kár keretkezik, és vannak az egyebek. Ez az ábra nagyon-nagyon sokszor előjött, mert nagyon szemléletesen mutatja ezt a dolgot. A 12-es hálózati rétegződéseket, struktúrákat meg, és ennek a legtetején a szolgáltatás szintjén, tehát az OSI rétegnek a 7. szintjén, ott van azt mondja, hogy a biztonságos szolgáltatásnak az orkesztrátora, tehát az a fajta, amelyik a biztonságos szolgáltatás. És akkor így lementve egészen a hálózati rétegig látszik, hogy ott megvannak a különféle hagyományos cellás és vezetékes hálózatok, amikről mind külön-külön volt szó. Van ennek egy működtető, azaz, hogy operációs rendszere, és külön rétegben teszik, itt sárgán látszik ezen a 12-esen, ott vannak a IoT esetben érdekes hálózat szeletkék. Van valami most meg már dereng, hogy mik azik a szeletelt hálózatok?
Megvan, köszönöm, hogy csak szoftveres szeletelnek, vagy mondjuk fix frekvenciákat, mondjuk a egy bizonyos mission critical, és akkor ott nem lehet más, hiába lenne mindenek.
Tehát mindennek van hardware része, mert kellenek routerek, meg átvitelek, meg egyebek, és kellenek szoftverek, és ebben a legérdekesebb a 7. részleg, amelyik megmondja, hogy egy távsebésznek milyen megbízhatóságú, milyen ilyen hálózat szeletek jussanak, hogy eredményesen tudjon operálni 1000 km távolságból. Míg mondjuk a filmeket nézed, de hogyha a jobb sarka egy kicsit fölcsempésedik a filmnek, akkor annak semmi baja nincs. Tehát az biztos nem egy mission critical dolog. Így jó?
Jó, értem, csak van egy olyan policy, hogy ugye semmi, internet semmi beszél. Tehát a bitek egyenlátó. Na most, hogyha ne, itt meg ugye nem egyenlátó, de szerintem minden pontosabb vagy dolog, most ugye a autónak a bitek, mint a másik, tehát itt hogy kötjebb összeegyeztetni az autónak?
A bitek egyenrangúak, csak azt, hogy melyik bitre vigyázunk, hogy időben és hibátlanul érkezzen meg, abban már nem. Az már a szolgáltatás szintjén, és ennek mind megvan a hardware és a szoftver oldala. A 13-ason van ez a session management function, tehát azt mondja, hogy egy ilyen session rétegben milyen fajta management kell, mi mindent kell. Itt ezt nem kell részleteiben érteni, csak azt próbálja ez ábra szemléltetni, hogy milyen sok szempontból és milyen módon kell irányítani, orkesztrálni, vagy vezényelni ezt az egész szállózat. Más üzenet ebből nincs. A legalsó réteg, get jelző, ilyen kék rétegben látszik, hogy ez egyáltalán nem a hálózati réteg, hanem a hálózati réteg tulajdonságait, képességeit figyelembe vevő menedzsment funkció. Na, akkor odaérünk, hogy tulajdonképpen mik is azok a 5. generációs hálózatok. Hát ez az új dolog, egy szélessávú kihegyezett nagy mobil broadband, tehát az MBB, az a Enhanced Mobile Broadbandet jelenti, tehát egy nagyobb képességű, szélessávú mobil hozzáférést jelent. Aztán a második fontos, amiről már itt volt utalás, hogy nagyon kicsi késleltetési idővel jellemezhető kommunikációt kell neki biztosítani, ez az URLLC. Megpróbálják, mivel hogy már többször is láttuk, hogy a rendelkezésre álló frekvenciasávok nagyon korlátozottak és kevesek, és nem szaporíthatók, bár a fejlettebb technológiával több bitet lehet adott sávszélességbe beletenni. De itt már utal arra, hogy a 24 GHz és a 100 GHz közötti sávot is el akarja foglalni ez. Hát láttuk már a Wi-Fi-nél is, hogy az 5 gigás fölött már kereskedelmi forgalomban vannak a 60 GHz-es Wi-Fi egységek is, és bár annak a terjedése lényegesen rosszabb, de hát ezt majd figyelembe veszik a menedzsment rendszernél. Következő, hogy a dolgok internetre, tehát az IoT esetben is ez egy nagyon szilárd legyen. Már korábban is emlegetett ez a MIMO, többszörös input, többszörös output, a sugárzásoknál a irányított formált sugárzás, a beamforming, vagy irányított sugárzással. Ezzel a meglévő szűkös erőforrást, a frekvenciát nagyon sokkal hatékonyabban tudjuk kihasználni. Mennyivel jobb ez az ötödik, mint a negyedik generáció? Hát először is lényegesen nagyobb a átviteli sebesség lehetősége. Ezt körülbelül megtízszerezi. Kisebb lesz a késleltetés, mert erre vigyázva szeletelik föl. Na most egy nagyon érdekes dolog, hogy ebben a rendszerben a lefedettség, mivel hogy több szolgáltató, nyilvános szolgáltató és magánszolgáltató, tehát mondjuk az egyetemi, meg kutatóintézeti, meg ipari gerinchálózatok is igénybe vehetők. Itt tulajdonképpen kiegyenlíthető, hogyha valahol egy nagyobb forgalmi igény van sebességben és földrajzi sűrűségben. Itt azt mondják, hogy körülbelül meg tudják százszorozni azt a lehetőséget, mint hogyha individuális mobil szolgáltatók, tehát Telekom mobil, meg Vodafone, meg teljesen függetlenül csinálják a maguk üzletét. Itt, hogyha ezek összeállnak, most lehet, hogy eddig ölték egymást a versenyben, és össze fognak tudni állni. Igen. Ez azt jelenti, hogy egy olyan számlázási rendszer kell, hogyha én adtam neked kölcsön hálózati előforrásokat a te felhasználóidnak, akkor azt én keményen számlázni fogom. Tehát itt nem egy általános szeretettel nyújtjuk egymásnak a segítséget, hanem igenis. Csak az van, hogy mindenki így nagyobb bevételre tesz szert azzal, hogy a neki rendelkezésre álló erőforrásaikat többször tudják eladni. Hát ilyen Móriczka ábrákkal lehet nézni, hogy milyen átviteli sebesség, tehát a harmadik generációval a néhány száz kilobit per szekundum, itt fölpörgethető a 10 gigabit per szekundumra. Mit tesz lehetővé az az ötödik generáció, hogy gyorsabb lesz a letöltés, többféle eszköz és eszköztípus a személyes, tehát egyéni használatra és a céges használatra rendelkezésre áll. Állítják, hogy ha így felszeletelik a hálózatot, akkor lényegesen csökkenthető a késleltetési idő a hálózati végpontok között, ami hát természetesen a abszolút minimális követelmény a önvezető járművek esetén. Nyilván ez a fölszeletelt hálózatok világa azt is jelenti, hogy a különböző sávokat, a különböző sávszélességeket optimálisan lehet kihasználni ahhoz képest, és ugyanez vonatkozik, hogy a dolgok internetnél is a sebességben és a a bicsekbességben is, meg a terjedési időben is versenyképesek akarják tenni. Na most a 20-as szlájdon látható dolgok, olyan szép számok vannak, hogy ez már szinte hihetetlen, hogy miben tízszeres, miben százszoros a előrelépés a hagyományosabb rendszerekhez képest. Na most, hát mit kell teljesíteni a tervezéskor? És lényegében semmi más, mint amit eddig is néztünk, hogy egyrészt ez a nagyon rövid hullámú, tehát a milliméteres hullámú szok, tehát egészen a 100 GHz-ig, ezért sokkal rosszabban terjednek, nagyobb a csillapítás, és nagyobb a veszély annak, hogy egy fal, vagy egy autókarosszéria túlságosan sokat fog ezen a terjedési csillapításon rontani. De hát erre is azt mondják, hogy megvan a tulajdonképpen megoldás, hogyha itt összeintegráljuk a különböző magán és közösségi vagy nyilvános hálózatokat, akkor ha bemegyünk az épületen belülre, akkor ott rendszerint, és a jövőben pedig még inkább lesz wifi, wifi, wifi és még wifi. A wifi is szalad fölfelé a nagyobb frekvenciasávokban, és akkor már semmi más nem kell csinálni, hogy ha valaki épületen belülre megy, akkor lehessen roaming típusú átjárás a 5. generációs nyilvános mobil és a magánhálózatokból slicing módon odaadott erőforrások a beltéri wifi-ből. Tehát ne legyen az az akadály, hogy az egyik egy nyilvános hálózat, a másik egy magánhálózat, hanem a adatbiztonsági és a titkossági körülményeket is figyelembe véve erőforrásokat lehessen az eddig kizárólagosan magán ügyekre használt beltéri wifi hálózatokat is beleintegrálni ebbe a 5. generációsba. Ezen belül a nyalábolás és a így akkor a késletetés is jobb lehet, mert ezek a wifi jellegű, vagy mikrocellák, nanocellák, picocellák, ezek garantálnak egy nagyon kis késletetést, mivel a távolság, a bázisállomás adóvevő része, meg a felhasználó terminálja között nagyon lecsökkennek. Na most ez természetesen ez a dolog, hogy szétszeleteljék, utána pedig összeszervezzük a hálózatot, ez nem ingyen van. Ennek nagyon-nagyon nagy anyagi vonzatai vannak, de azt hiszik és remélik, akik ebben a legnagyobb propagandát fejtik ki, hogy ez még így is mindenkinek, a fogyasztónak is, meg a szolgáltatónak is jó lesz. Itt a 23-as szlájdon egy gyönyörű, szép ilyen Móriczka ábra mutatja, hogy mi is ez a beamforming, ugyanazt a különböző, ugyanazt a bázisállomást hogyan lehet használni különböző felhasználóknál. És akkor hogy is kell tervezni? Hát kérem szépen, ugyanott kezdődik minden, mint a korábbi hagyományos, tradicionális mobilhálózatok. Először is kell egy ilyen survey műveletet, amikor a térképről, meg a terület bejárásából kiindulva meg kell nézni, hogy hova lehet tenni bázisállomás antennákat. Utána lehet tervezgetni, hogy a lefedettség és a forgalom átteresztő képesség, hajszál pontosan ugyanaz, csak föl lehet darabolni ezzel a slicing dologgal. Ugyanezt akkor üzembe kell helyezni, meg kell vizsgálni, hogy tényleg tudja azokat a specifikációkat, amire tervezték, és utána lehet működtetni azzal, hogy bizony a fenntartásban a leggyakoribb feladat az, hogy észlelni kell a túlterheléseket, és akkor olyan erőforrásokat, új erőforrásokat betenni a rendszerbe, amik nem okoznak akadályokat. Na, itt a vége, hogy mitől szép, de kik az igazi versenytársak? És kiderül, hogy most megint előjönnek a vezetékes hálózatok, és megint előjönnek a műholdas hálózatok, mint versenytársak az 5G-vel kapcsolatban. A vezetékesekről volt szó, lesz is szó még, de tényleg a műholdas hálózatok. Hát eddig az igazi favoritok a geostacionáris holdak voltak, akik 38 ezer kilométer magasságban mennek, és mindig azonos pozícióban lehet látni őket az egyenlítő síkjában. Hát kérem szépen, a műholdas technikák fejlődnek, és van egy Starlink nevezetű társaság, aki elhatározta, hogy 30 ezer ilyen műholdat raknak föl, de nagyon alacsonyra. Tehát még az 1000 kilométer alá. És erre meg is kapták az engedélyt, és ha valaki veszi a fáradtságot, hogy beteszi a keresőbe ezt a Starlink Satellites nevezetű céget, akkor látja, hogy ilyen 600 valahány kilométernyi magasságon rengeteg, tehát tízezres nagyságrendű holdjuk van már. Na most a műholdas hálózatoknál egyik óriási probléma volt mondjuk a geostacionáris holdaknál a késleltetés. Hát azok 38 ezer kilométerre vannak, ami azt jelenti, hogy egy hop, tehát föl a holdra, és az már több mint egy tized másodperc, visszajön, akkor már két tized másodperc, ezzel kamiont vezetetni nem lehet, bár nagyon sokszor a vezetőknek a reakció ideje az még olyan néhány tized másodperc, de hát az egy gyorsabb kell. Viszont, hogyha a rádióhullámok terjednek 300 ezer kilométer másodpercenként, akkor tized másodpercenként van 30 ezer kilométer, század másodpercenként 3000, és a 600 hogy is voltunk, tehát a millisekundum alá lehet, egy millisekundum alá menni egy ilyen hoppal, a 1000 kilométer alatti, jóval egy millisekundum alá lehet menni ezzel a könnyű fejszámolással is, ami azt jelenti, hogy ez már olyan rövid idő, hogyha innen egy fényvezetőn megyünk mondjuk egy Google server farmra, amit mostanában előszeretettel tesznek a sarkörvidékére, mert egyszerűbb és gyorsabb elutaztatni fényvezetőn oda a biteket földolgozni és visszaküldeni, de itt már 600 kilométerről hamarabb jön meg, mint a Google server farmról egy-egy bit. Aztán persze ott is van egy kis feldolgozás idő. Egy a lényeg, hogy ezekkel a nagyon nagy számú, olcsó, kicsi műholdokkal bizony az ötödik generációnak egy nagy kihívója lépett a piacra. Mert ami eddig a legnagyobb probléma volt a késleltetés, az alacsony rendszer. Oda pedig repülők úgysem mennek, mert azok néhány 10 kilométerig mennek, azért a 600 kilométer az nekik már nagyon sok kérdés.
Hát igen, majd azt mondja, hogy meg van említve, hogy 2 milliwatt vagy 2, amennyi adott teljesítményre elhozunk, valami kettő sem emlékszem.
2 watt.
2 watt, igen. Most 2 wattban el lehet tolni a 100 kilométerre.
Nem. Ennek is van problémája, hogy ez épületen belül sose lesz jó. Mert ebben a frekvencia tartományban a falaknak a csillapítása túl nagy. De az önvezető kamionok nem a házban mennek. Persze kivétel a alagút, amikor nem látszik, de az önvezető kamion fölött van a csillagosé. A kamionban van elegendő adó teljesítmény az akkumulátorban, a kis kézi készülékben pedig még a 2 watt esetleg el is tudja oda küldeni, mert nem olyan borzasztó nagy ez a távolság. De biztos, hogy a kamion tetejére szerelt picike kis tányérni labor antennával, és annak az akkumulátornak a teljesítményre minden gond nélkül tud feladni és menni. Hát az óceán közepén akkor vigyen egy kicsit nagyobb akkumulátort, és készen van intézve. Lehet. Na most, mit mondanak ilyen emberkék? Azt mondja, hogy van 7 milliárd ember a Földön, és azok közül 4 milliárd, aki nincs megfelelő hálózati háttérrel ellátva. Tehát valamivel, hogy nagysebességi mobil és internet hozzáférés legyen, az még 4 milliárd embert kell ellátni, mert itt mi most köszönjük szépen, nagyon jó meg vagyunk, de Afrikában, meg Indiában, meg egyedekben még ezt a 4 milliárd, és úgy néz ki, hogy az 5. generáció ez erre képes lesz. Hát kérem szépen, a záró képbe ezt tudom mutatni, hogy már Kínában lefényképeztek olyan koldust, akinek koldul, kétféle módon lehet neki pénzt adni. Van ott a bögrébe, bele lehet tenni a készpénzt, vagy van a mobiltelefonján, 5. generációs mobilján egy QR kód, amit, hogyha az illető a saját mobilját oda tartja neki, akkor adományozott egy kicsit, és még csak nem is kell kontaktusba lépni, megelőzve a járvány kockázatokat is, mert csak oda tartja a mobilját, és már adományozott neki. Hát itt tartunk már. Ez igazi koldus Kínában. Látod már ilyet? Majd fog, itt is. Összeszedtem elég sok részben magyar nyelvű, részben pedig angol nyelvű érdekes cikkeket ezzel kapcsolatban. Sok-sok képet, egyebet ezektől loptam, de ezek már nyilvánosságra hozott holmik. Ha az ember megjelöli, hogy ezt nem ő találta ki, hanem csak átvette, akkor már nem lehet emiatt bajt a nyakába varni. Itt a vége. Tessék kérdezni.
Igazából, amit felmerült, ezt meg tudjuk kérdezni közben is. Ez a képváltós idő volt a készülékén, meg a fizikai látszója, csak a virtuális. Másik kérdés, nem is jövőjük,
teszem. Jó, akkor tartsunk szünetet, vagy szaladjak rá a másikra?
Tanálod a bizonyítás.
Igen.